Ez a műsor Joyce Meyer barátai és támogatói segítségével jött létre.
A bibliai remény egy pozitív várakozás, hogy bármelyik pillanatban történhet valami jó az életemben. Azt a címet adtam ennek, hogyha elromlott, Isten meg tudja javítani. Egyik nap elkezdtem kicsit tanulmányozni a helyreállítás szót. Valamit helyreállítani azt jelenti, hogy újjátenni, vagy akár még jobbá, mint az új, és nekem tetszik ez a gondolat. Mert tudjátok, mikor vadonatújan veszel valamit, akkor azon nincsenek karcolások, nincs semmi. Mármint szinte csak ott akarsz ülni, hogy nézhesd. Mikor azonban van egy 20 évnél régebbi felújított bútordarabod, az is gyönyörű még mindig. De talán van rajta egy kis kopás itt, vagy egy kis lepattanás ott. Őszintén szólva, ha ezeket a bútordarabokat úgy nézzük, mint az életünket, szerintem éppen ezek a kis karcolások és csorba részek adják meg a karakterünket. Ha bútorról van szó, igazából pont ezek teszik még érdekesebbé. Az ember eltűnődik, mi lehet a történet, ami a karcok mögött van, mind mehetett keresztül. Azt gondolom, minden egyes hibánkból tanulhatunk. Minden hibából, amit elkövetünk, tanulunk. És ez adja meg a karakterünket. Hányan hiszitek, hogy tanultatok és szellemileg fejlődtetek a kemény dolgok által, amiken keresztül mentetek az életben? Ez azt is jelenti, hogy nagy generálozni kell. Talán valakinek itt ma este nem is rengeteg javításra, hanem egy teljes nagy generálra van szüksége. Ez azt jelenti, hogy megjavít, megszerel, rehabilitál. De a cikk, amit olvastam, azt mondta, a Biblia definíciója szerint, amit a Biblia helyreállításnak mond, az ez. Többet kapsz vissza, mint amit elvesztettél. Mondtam nektek, jó híreket hoztam ma este. A végső állapotod jobb lesz, mint az eredeti. Isten megáldja az emberek hitét úgy, hogy többet ad, mint amennyi volt nekik azelőtt. És én ezt már sokszor mondtam, de biztos vagyok benne, hogy vannak itt néhányan ma este, akik valószínűleg ugyanígy éreznek. Nem tudom, hogy történt, hogy ennek értelme legyen, de tényleg hiszem, hogy jobb életem van, és jobb ember vagyok amiatt, amin keresztül mentem gyerekkoromban, mint amilyen lett volna egy szép, csodálatos élettel a hátam mögött. Volt már, hogy megbántottak? És megpróbáltál beszélni a fájdalmadról valakinek? Akinek nyilvánvalóan fogalma sem volt róla, hogy miről beszélsz, mert még nem tapasztalt soha ilyen dolgokat. Meg tudod mondani róla, hiszen látszik, hogy mindenképpen mondani akar valamit, de az soha nem az, amire neked szükséged van. Semmi sem bosszant jobban annál, mint mikor valaki elkezdi nekem visszamondani a saját prédikációimat, mikor bajban vagyok. És ezt kapom. Hát tudod, azt mondod a prédikációidban, gyerünk, alkalmazd, amiről prédikálsz. Mikor azonban szereztél már sebeket a múltban, mikor valóban valami nehéz dolgon mentél keresztül, és valaki segítséget kér tőled, egy teljesen más szintű megértésre és együttérzésre van szükség, amit nem tudsz megadni, ha minden csak elméletben van a fejedben, és neked még nem kellett ezeket alkalmaznod a gyakorlatban. Van, hogy Isten gyorsabban ki tudna hozni valamiből, de nem teszi, az egyik oka, hogy hagyja, hogy nehézségeken menj keresztül az, hogy felkészítsen és kiképezzen, hogy tényleg az ő szolgálatába állhass, és rendelkezz azzal a meghatalmazással, ami valójában segít az embereknek. Amen. Most megnézzük az 5 Mózes 33-tól az 5. versig a Message Bibliában. Lehet, hogy kétszer is felolvasom, mert annyira jó. Isten, a te Istened visszaad mindent, amit elvesztettél. Könyörülni fog rajtad. Visszajön és összeszed minden darabot, minden helyről, ahová szétszóródtál. Nem számít, milyen messze jutsz, Isten, a te Istened ki fog hozni onnan, és visszahoz a földre, amit őseid valaha birtokoltak. A tiéd lesz újra, Isten jó életet fog adni neked, és megsokasít majd téged, mint őseidet. Van néhány része, ami igazán tetszik. Isten, a te Istened visszaad mindent, amit elvesztettél. Minden az minden. Nem úgy van, hogy mindent, kivéve a te dolgodat. És Isten vissza fog jönni, nem számít, milyen messze vagy. Visszajön és megtalál téged, és összegyűjt, és visszahoz az ő szívéhez, és helyreállít mindent az életedben, ami elromlott. A Biblia azt mondja, hogy Isten szépséget ad nekünk hamu helyett, hogy ő meggyógyítja a megtört szíveket. Talán van itt valaki ma este, akinek megtört a szíve, és helyreállításra van szüksége. Valaki megbántott, megsebzett, egy kapcsolat megtört, valami olyasmit tett veled, amit soha, de soha nem gondoltál volna róla. És most úgy érzed, hogy soha többé nem tudnál bízni senkiben újra. Hadd mondjak valamit, soha ne hagyd, hogy egy, vagy kettő, vagy három, vagy négy, vagy 5 aljas ember elérjen nálad, hogy senkiben ne tudj bízni. Ez nyomorúságos számodra, és nem fair a rendes emberekkel szemben sem. Ézsaiás 61:7. Mikor Isten végigvitt a gyógyulási folyamaton, amiatt, mert az apám molesztált, belekapaszkodtam ebbe az igébe. Ez volt az egyik kedvenc menedékigém, mikor úgy éreztem, nem bírok ki még egy napot. Ézsaiás 61:7. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, és örökké tartó örömben lesz részük. Én ezt úgy hívom, mikor együtt lógsz Istennel, duplán jön a jó az átélt rossz után. Amen. Szóval emlékszem a szégyenre, emlékszem a megalázásra, a rejtőzködésre, az érzésre, hogy más vagyok, mint a többiek. De tudjátok mit? Ma már úgy kell visszaemlékeznem ezekre. Mert Isten olyan csodálatos életet és fantasztikus lehetőséget adott nekem, hogy segítsek az embereknek. Szóval, bár a gonosz azt gondolta győzött, de igazából felkészített engem arra, hogy körbeutazzam a világot és mindenkinek segítsek. Beszéljünk egy percre a reményről. A remény remek motivátor. Elképesztő, hogy ha reménytelenül kelsz fel reggel, akkor nem akarsz semmit csinálni. Ha azonban benned van néhány csepp remény, az segít, hogy az egyik lábad a másik után ragd. Segít, hogy ne add fel. A gonosz nem akarja, hogy legyen reményünk. Reménytelennek akar látni minket. Az egyik dolog, amit el akar veled hitetni, az az, hogy olyan hibákat követtél el, amiket soha nem lehet helyrehozni. Elrontottad a kapcsolataidat végérvényesen. Megbocsáthatatlan dolgokat tettél. Sokkal betegebb vagy annál, hogy valaha meggyógyulhass. Olyan régóta vannak pénzügyi gondjaid, hogy egyszerűen feladtad és azt mondtad. Szerintem mindig lesznek pénzügyi problémáim. Ma este azonban Isten újra fel akarja gerjeszteni a reményt a szívedben. És a remény az nem csak annyi, hogy hát remélem. A remény nem ez. A bibliai remény egy pozitív várakozás, hogy bármelyik pillanatban történhet valami jó az életedben. Új Újra elmondom, mert ez egy dinamit. Ha ezt hazaviszed magaddal és megéled minden nap, a gonosz nem tud majd legyőzni. Nem számít, mi történik. Jöhet ellened egy úton, de 7 úton menekül előled. A remény egy pozitív várakozás. Hogy bármelyik pillanatban történhet valami jó az életedben. És azt mondod, mi van, ha lefekszem este, és semmi jó nem történik? Hát, akkor kelj fel másnap reggel, és kezd előről. Tudasd a gonosszal, hogy nem maradsz csendben, amíg el nem megy. A Zakariás 9:12 a reménység fogjairól beszél. Tudjuk, mit jelent a fogoly szó. A fogoly olyas valaki, akit bezártak egy helyre, és nem tud kijönni onnan. Ebből következik, hogy a reménység fogja az, akit reménybe zártak, és nem tud elmenekülni a reménytől. És itt van, amit ír. Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek fogjai. Ma is azt hirdetem néktek, 2-szeresen megfizetek néked. Tehát egyik igét látjuk a másik után itt, ami azt mondja, hogy Isten dupla áldást ad a korábbi bajok után, ha az ő útjain járunk. Amen. Tudjátok, van egy csomó dolog az életünkben, amit nem értünk. Ez nálam is téma volt néhány hete. Erről beszéltem néhány héttel ezelőtt. A Lakewoodi gyülekezetben prédikáltam, Houstonban, és megosztottam ezt. De túl jó, hogy itt ne mondjam el. Nem tudom, miért nem figyeltem fel erre soha. De mostanáig így volt, és valaki felhívta rá a figyelmemet. Tudjátok, annyi mindent nem tudunk. És annyira zavarnak azok a dolgok, amiket nem tudunk. Aggódunk, próbáljuk kitalálni ezeket. Megkérdezünk embereket. Mindent latba vetünk, hogy megpróbáljuk megfejteni, amiket nem tudunk, és legtöbb esetben csak összezavarodunk. A Róma 8:26 azt mondja, még azt sem tudjuk, hogyan kéne imádkoznunk. Nem tudjuk. Mindenki mondja, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogyan kellene imádkoznunk, ezért a Szent Szellem jön és imádkozik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, amiket szinte ki sem tudunk ejteni a szánkon. Szerintem ezek a bizonyos... hangok. De a következő vers arról szól, amit tudunk. Nézzétek, a 26. vers. Nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk. A helyzetünk annyira zavaros, hogy nem tudjuk, hogyan imádkozzunk. De tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Tehát felteszem a kérdést magamnak és nektek. Miért nem beszélünk többet arról, amit tudunk, mint arról, amit nem tudunk? Nem tudom, miért vagyok zűrben. Nem tudom, miért bántalmaztak gyermekkoromban. Nem tudom, hogy lehet, hogy 62 éves vagyok, és soha nem randíztam. Nem tudom. Nagy a kuncogás, biztos betalált ez az utolsó. De ha a remény embere vagy, és 62 éves, és még sosem randiztál, talán találkozol valakivel ebben az épületben ma este. Mert talán van itt egy 63 éves férfi. Na mindegy, inkább folytatom. Tudjuk, hogy Isten szeret minket. Tudjuk, hogy a mennybe fogunk menni, és örök életünk van. Tudjuk, hogy nem a pokolba megyünk. Amen. Tudjuk, hogy Jézus nagyon hamar visszajön. Hamar, nagyon hamar. és tudjuk, hogy minden összedolgozik a javunkra. Nem tudjuk, de tudjuk. Szóval miért ne fókuszálnánk jobban? Mi lenne, ha ebben az évben inkább fókuszálnál arra, amit tudsz, mint arra, amit nem tudsz? Azt gondolom, sokkal jobb éved lesz. Tehát Isten helyreállítja a reményünket. Ő mindig kész, hogy visszaadja a reményt nekünk. Egyik kedvenc igém a Róma 15:13, a reménység Istene pedig, töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Ő a reménység Istene, és senki sem veheti el tőled a reménységet, ha nem adod fel. Igazán szeretem a következőt. Lesz, akik jobban fogják értékelni, mint mások. Rögtön tudni fogod, hogy te melyikhez tartozol, ahogy elkezdek beszélni. Isten azt ígéri, hogy megújítja az ifjúságunkat. Gyerünk, úgy értem, ha már elmúltál 50, ez neked is tetszik. Vagy talán, ha 40, és ha 20 vagy, azt gondolod, jó, ugorj a következő témára. Hadd mondjak valamit. Talán most 20 éves vagy, és én 75, de egy nap te is leszel ennyi. És ne gondold egy percig sem, hogy ez nem így lesz. Ha az Úr még nem jön vissza, minden évben egy kicsit idősebb leszel. Minden évben a gravitáció kicsit jobban hat rád. És aztán egy nap belenézel a tükörbe, és azok a dolgok, amik régen itt fent voltak, már szépen lassan leereszkedtek ide. És ekkor tanulsz meg úgy öltözni, hogy eltakarod a dolgokat. Százharmadik Zsoltár 2-6. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg téged, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Hú-hú! Amen. És szeretem ezt Páltól. 2 Korintus 4:16. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mit mond ez nekem valójában? Azt, hogy az öregség inkább egy hozzáállás, és nem az évek száma. Szóval, hadd mondjak néhány tippet. Szerintem először a hölgyekhez szólok. Ne csináld azt, hogy elérsz egy bizonyos kort, és aztán elkezdesz öregesen öltözködni. Tudjátok, nem gondolom, hogy ha 60 éves vagy, akkor úgy kell öltöznöd, mint egy 12 éves vagy 16 éves. De remélem, nem keverem bajba magam ezzel, de bemehetsz egy áruházba. A fiam megcsinálta velem egyszer. Elvitt vásárolni, és azt mondta, oké, szeretném, ha ezt megnéznéd, anya. Azt mondta, ezen a részlegen bárhol vásárolhatsz. Bármit vehetsz ezen a részen. De azt is mondta, szeretném, ha figyelnél rá, mi kezdődik itt. És te is láthatod. Minden kezd egy kicsit sátorponyvaszerű lenni, nem is tudom, olyan öreges kinézetű. A fiam azt mondta, anya, soha ne vásárolj ezen a részen. Csak itt az üzlet másik végében. Nézzétek, mind azt gondolják, hogy igazán keményen megpróbálják elrejteni, mennyi idős vagyok, én azonban úgy is elmondom mindenkinek. Szóval, ne beszélj öregesen. Annyira öreg vagyok. Minden szétesik. Minden fáj. Nem tudom megcsinálni, túl öreg vagyok. Őrizd meg a kalandvágyat. Minél idősebb leszel, annál inkább határozd el, hogy időről időre kipróbálsz valami újat. Gyerünk, törj ki a megszokásból, és csinálj valami újat. Akár azt, hogy másúton mész a munkahelyedre. Legalább. Legalább ér valami új inger, tudod? Ha életed minden napján fekete zoknit viselsz, hát akkor próbáld ki a barnát. Csinálj valamit. Csinálj valamit, ami megijeszt. Hányan tudjátok, hogy az öregség egy gondolkodásmód? Tartsd fiatalon az elméd, tartsd fiatalon a lelked, és a tested is jobban fog működni, ha ezt teszed. Minél öregesebben gondolkozol, annál öregebbnek fogsz kinézni, és minél többet fogsz erről beszélni, annál inkább egyet értenek majd veled az emberek. Tehát Isten megújítja az ifjúságunkat. Tetszik, igazán tetszik. Atyám, ha ma volt itt valaki, akinek szüksége van rá, hogy megújuljon az ifjúsága, különösen a fiatalos hozzáállása, ha megkeseredett, ha öreges a hozzáállása, ha feladta, imádkozom, hogy adj neki egy vadonatúj attitűdöt ma este, és legyen újra ifjú belül, Jézus nevében. Amen. A fájdalmad nem lehet túl nagy Istennek, ő helyre akarja állítani az életedet.